csak egy gondolat, hogy mondtad, hogy ez egy hosszú út, de hogy azért ezt jó, ha mi is egy kicsit így gondolunk rá itt Európában. Tehát, hogy ez nem egy egyik pillanatról a másikra, vagy ha mi szerepünkre egy embernek az életébe, hogy az hogyan tér meg. Ugye Pál apostol azt mondja, hogy vannak közeliek, vannak távoliak, vannak közeliek, aztán van, aki megtér, van, aki elindul a tanítványság. Úgyhogy ez nagyon sok lépcső. És egy evangelizás az a legtávoli pillanatban is, ha csak egyáltalán hall először Istenről, arra már úgy tekintünk, mint evangelizáció, hiszen egy lépéssel közelebb ment. Aztán lehet, hogy valami igazságot megért, lehet, hogy az életünkön keresztül meglát valamit, az már evangelizáció. Jó, hát akkor tovább megyünk a tanítással, és egy imádsággal pedig lezárom ezt a részt. Úr Jézus, köszönjük azt, hogy hallhattunk, hogy láthattunk téged. Köszönjük azt, hogy ott vagy a szívünkben, ott vagy az életünkben. És dicsőítünk, magasztalunk azért, amit így teszel köztünk, teszel az életünkben, teszel itt Budaörsön, a lakókörnyezetünkben, vagy a nemzetünkben, és hát köszönjük azt is, amit láthatunk, hogy teszel a Távol-Keleten, a muszlimoknak az életében, ezekben az országokban. Dicsőítünk Istenünk, és magasztalunk mindezért. Amen.
Egyeztessük óráinkat. 10 perc múlva 12. Én kérek 10-15 percet, jó? És akkor egy rövid prédikáció lesz. Nem meglepetés, hogy miről Zsoltárok könyve. Ha végigvesszük, akkor a következő két évben még van téma, és akkor utána térünk át valami más könyvre. A bizonyságtételek, sok-sok bizonyságtétel, az mindegyik egy ilyen mini kis pici tanítás is volt, úgyhogy ezt így tekintsük. És talán a Veronika beszámolójához még annyit hozzátennék, hogy Magyarországon is vannak olyan emberek, akik arab nyelven beszélnek. Ha találkoztok ilyen emberekkel, nem nehéz egyébként, tehát főleg itt Budapest és környékén, a gyülekezetünknek van jó néhány arab új szövetség, arab nyelvű új szövetség, hogyha valaki ebben tud lépni, és szívesen adná valakinek egy arab új szövetséget, akkor szóljál, és akkor továbbítjuk majd. Oké. A mai napnak a címe, legalábbis amit én elmondok, ez a mélységből a magasságba, a 34. Zsoltár alapján. Szeretnék mutatni nektek egy képet, ki az, aki kitalálja, hogy ki ez. Így van, Bono, a YouTube-nak az énekese. Talán megkérdezhetnétek, hogy kerül a csizma az asztalra, tehát a 34. Zsoltár is a YouTube-nak az énekese, hogy jön össze. Ez a kedves fiatalember sok évvel ezelőtt, nem tudom pontosan mikor, de megtért. Azóta ő eléggé bátran vállalja a keresztény hitét, rengeteg interjú utána lehet nézni, nagyon sok helyen nyilatkozik, és amikor beszél, akkor nagyon sokszor megvallja a Krisztusba vetett hitét. Készítettek vele egy interjút, és ennek az interjúnak három kérdését fogom csak idehozni. Három kérdést tettek föl neki a Zsoltárok könyve alapján. Ezeket válaszolta. Az első kérdés, hogy mondj egy olyan dolgot, amit a Zsoltárok olvasása közben Istenről megtanultál. Ő azt mondta, hogy Isten meghallgat, hogy ezt tanulja a Zsoltárokból. A második kérdés ez volt, mondj egy dolgot, amit magadról tanultál meg a Zsoltárok olvasása közben, hát hogy nem hallgatok rá eléggé, vagy mármint Istenre, hogy jobban kellene odafigyelni. És a harmadik kérdés, egy kemény dolog, amit a Zsoltárok valaha is megkövetelt tőled, erre pedig azt válaszolta, hogy ez az őszinteség. Tehát a Zsoltárok annyira őszinte megnyilvánulásokkal van tele, ami kiváltja azt, hogyha valaki olvassa a Zsoltárok könyvét, akkor az olvasó is őszinte legyen. Én most szeretném elolvasni a 34. Zsoltárt, ami segít nekünk abban, hogy őszinték legyünk, hogy Istenre hallgassunk, és tudni, hogy azt is, hogy Isten meghallgat bennünket, és ez nem csak Bónónak a bizonyságtétele, hanem a miénk is lehet. Tehát következik a 34. Zsoltár, ami így hangzik. Dávidé abból az időből, amikor eszelősnek tetette magát Abiméleknél, aki azután elkergette, ő meg elment. Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám. Az Úrral dicsekszik lelkem, hallják ezt az alázatosak és örülnek. Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét. Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindabból, amitől rettegtem. Örömre derülnek, kik rátekintenek, nem pirul az arcuk. Kiáltott a nyomorult, az Úr meghallgatta, és minden bajából kiszabadította. Az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki hozzá menekül. Féljétek az Urat, ti szentjei, mert nem szűkölködnek az istenfélők. Az oroszlánok is sínylődnek és éheznek, de akik az Úrhoz folyamodnak, nem nélkülözik a jót. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, megtanítalak benneteket az Úr félelmére. Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni? Vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat, és ajkad ne beszéljen csalárdságot. Hagyj fel a rosszat, és cselekedj jót. Törekedj békességre, és kövesd azt. Az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallgatja a kiáltásukat. Az Úr a gonosztevők ellen fordul, emléküket is kiirtja a földről. Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja és kimenti őket minden bajából. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. Megőrzi minden csontját, és egy sem törik el közülük. Halálos veszedelem éri utol a bűnöst, megbűnhődnek, akik gyűlölik az igazat. Ez a zsoltár tele van ilyen bátorítással, hogy Isten jó, Isten segít neked, még az angyalokat is mellét küldi, vigyázz rád, megőriz téged, mindenféle oltalmat, mindenféle segítséget fölkínál Isten ebben a zsoltárban az embernek. Egy kicsit, amikor elolvassuk ezt a zsoltárt, egy olyan hatása lehet, hogy ez olyan, mint egy ilyen kapszula, amit szoktak reklámozni, hogyha kicsit fáradt vagy depressziós, vagy nem tudom, akkor beveszed egyből, jó leszel tőle, vagy megiszol egy bizonyos italt, és akkor szárnyakat kapsz, és akkor repülni tudsz tőle. Tehát, hogy valamit magadhoz veszel, és akkor minden megváltozik gyorsan. Ez a zsoltárt, ha valaki elolvassa, esetleg többször is elolvassa, ez ilyen energiát ad az embernek, hogyha úgy elkezd, hogy miről is beszél ez a zsoltár, ja, hogy tényleg az Isten ilyen, hogy tényleg az Isten ennyire gondoskodik rólam, ennyire szeret engem, hogy vezet engem, hogy az ellenségeim ellen fordul, hogy megment minden helyzetben. Szóval ez egy igazi ilyen szellemi energiabomba ez a 34. zsoltár, amit olvasunk. Én ma, amikor arról beszélünk, hogy 34. zsoltár, akkor azt mondanám, hogy ha rossz napod van, akkor legalább egyszer olvasd el a 34. zsoltárt. Ha nagyon rossz napod van, legalább kétszer, ha még annál is rosszabb, akkor háromszor, és ha még mindig nem érted a 34. zsoltárt, akkor olvasd el annyiszor, amennyiszor akarod, és ez olyan gyógyszer, amit tevés előtt, tevés után, nem tudom, lefekvés előtt és lefekvés után, vagy reggeli fölkelés után bármikor lehet alkalmazni, mert tényleg tele van az Isten kegyelmével és az Isten szeretetével. Hoztam egy képet. Ez a kép arról szól, hogy van, amikor az ember így érzi magát, hogy nagyon, nagyon fáradt, nagyon kimerült. Amikor te így érzed magad, akkor jön a 34. zsoltár. És hogyha elolvasod újra és újra, akkor lehet, hogy fölállsz a kanapéról, és azt mondod, hogy szép ez a nap. Az Isten megsegít, és menni kell tovább. Van még egy kép. Itt van ez a kedves ember. És az van a képre írva, hogy ki mondta azt, hogy a lelkészi munka stresszel jár. 42 éves vagyok, és kitűnően érzem magam. Így jár valaki, ha nem olvassa ezt a zsoltárt. Szerintem, hogyha valaki újra és újra olvassa a zsoltárt, akár lelkészként, akár nem lelkészként, szerintem átéli és megtapasztalja azt, hogy milyen fantasztikus ez a zsoltár. Nos, hát nézzük, akkor vágjunk bele egy kicsit a lényegébe ennek a zsoltárnak. Azt mondja Dávid, áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám. Egy másik fordítás azt mondja, áldani fogom az Urat mindenkor, minden időben, az ő dicsérete mindig folyamatosan a számban lesz. És ez egy alapvetően döntés. Tehát Dávid, amikor leírja ezt a zsoltárt, akkor alapvetően nem azért írja le, mert annyira jól mennek a dolgok, hogy nem tud egyetlen egy problémát fölidézni, ami akadályozná őt abban, hogy boldog legyen, hogy jól menjenek a dolgok, vagy egészséges legyen, vagy tovább haladjon. Tele van zűrrel, tele van nehézséggel, de mégis azt mondja, hogy áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám. Vagyis hoz egy fogadalmat, hogy teljesen mindegy, hogy milyen élethelyzetben vagyok, teljesen mindegy, hogy most fáj vagy nem fáj, esik vagy nem esik, süt a nap vagy nem, szembeszél vagy nem szembeszél van, szeretnek engem vagy nem szeretnek az emberek, lőnek rám vagy bátorítanak, teljesen mindegy, egy dolog biztos, én úgy döntök, hogy áldani fogom az Urat mindenkor, minden időben, és az ő dicsérete mindig folyamatosan a számban lesz. Ezt azért fontos látni, mert Dávid egy olyan helyzetbe írja ezt a Zsoltárt, amikor nagyon-nagyon nehéz helyzetben van. Tehát nem a királyi lakosztálynak az egyik kellemes palotájában ül, minden rendben van, az ország jól megy, és akkor ebben a helyzetben próbál valami szépet és jót mondani, és azt mondja, áldom az Urat, mert milyen jó hozzám az Isten. Nem erről szól ez a Zsoltár. Arról szól a Zsoltár, úgy kezdődik, hogy Dávidé abból az időből, amikor eszelősnek tetette magát Abiméleknél, aki azután elkergette, ő pedig elment. Ez a bevezető. Ha megnézzük, hogy pontosan ez micsoda, és ezután olvassuk végig ezt a Zsoltárt, akkor azt mondjuk, hogy hoppá, ez nem semmi. Mi is van itt? Mikor volt az, amikor eszelősnek tetette magát és elmenekült Abimélekhez? Arról van szó, hogy Dávidot királlyá keni, a proféta. Igen ám, de van egy uralkodó király, akit úgy hívnak, hogy Saul. Ő már királlyá van kenve, de van egy uralkodó király, tehát neki várni kell arra, hogy majd egyszer átvehesse a királyságot, és Saul mindent megtesz azért, hogy ő soha ne vehesse át a királyságot. Ráadásul, ahogy emeli föl Isten Dávidot, sikereket ad neki különböző területeken, főleg a hadi vezetésben, nagyon féltékeny lesz a király, és elkezdi üldözni őt, és úgy dönt a Saul, hogy legjobb lesz, hogyha Dávidot kinyírjuk, eltesszük láb alól, mert akkor nem lesz konkurencia. És ebben a helyzetben Dávidnak menekülni kell, azért, mert az életét félti. Azért, mert ha nem menekül el, akkor megölik. Voltál már ilyen helyzetben? Hogyha nem mész valahova, akkor megölnek? Igen se. Mindenki így ingatja a fejét. Tehát talán olyan élethelyzetről szól ez a Zsoltár, amiben még soha nem voltunk benne. Hogy azért kell menekülni, mert megölnek, hogyha nem mész el. Ez történik Dáviddal. Menekül egyik városból a másik városba. Egészen elmenekül egy olyan helyre, ahol találkozik ezzel a bizonyos Abimélekkel, ez egy pap, akinek azt mondja, hogy valami fontos küldetése van, segítsen neki, ez a pap ad neki élelmiszert, ráadásul fegyvert is kérne tőle, hogy meg tudja védeni Dávid magát. Kiderül, hogy Abimélek papnál ott van egy különleges erekje, Góliátnak a kardja, amit egyébként Dávid vágott le, ezt a filiszteus harcost ő győzte le, és az a kard az ott volt, úgyhogy megkapja a kardot, kap kenyeret, és próbál tovább menni, és menekül, mert egyébként Saul folyamatosan a nyomában van, és meg akarja ölni. Egészen odáig menekül Dávid, hogy elmegy az ország határig, és átmegy a szomszéd országba, a filiszteusoknak a területére, egy olyan helyre, ami nekik hát egy folyamatos háborús helyzet volt. Tehát nem volt béke megállapodás, meg nem volt béke. A filiszteusok utálták a zsidókat, a zsidók utálták a filiszteusokat, állandóan ütötték, verték egymást. És képzeljétek el, Dávid annyira menekül, hogy átmegy a filiszteusok területére, de hát a filiszteusok nem a barátai, ugye? Amikor kiderül, hogy Dávid megérkezett a filiszteusok területére, azonnal az emberek jelentik a királynak, a filiszteus uralkodónak, és elmondják neki azt, hogy uram, királyom, itt van Dávid. Mit csinál Dávid? A filiszteusok szuperhősét egy paritjával legyőzte. Ugye? Tehát erre azért emlékeztek, hogy a legnagyobb veszteséget az Dávid okozta nekik az egész történelmük során. Óriási kudarc volt ez a Dávid és Góliát harc a filiszteusok olvasatában. És átmegy a másik oldalra, átmegy a szomszéd országba, a filiszteusok területére, ahol számíthatott arra, hogy ha ő ott megérkezik, akkor mi lesz? Akkor azonnal a király meg a titkosszolgált, vagy nem tudom mi, összeszedik őt és azonnal likvidálják. Tehát ez lett volna a legegyszerűbb, hogy Dávidot minél hamarabb megölni, és akkor a filiszteusok is boldogok, és újraindíthatnak egy háborút. Értitek ezt a helyzetet, hogy Dávid menekül a saját országából, a saját városából, rohan egyik helyről a másikra, azért, mert a zsidó uralkodó, Saul üldözi őt és meg akarja ölni, átmenekül a szomszéd országba, egy olyan országba, ahol az ottani uralkodó szintén azt mondja, hogy na, akkor nyírjuk ki, öljük meg, mert akkor az nekünk siker és eredmény lesz. tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy két királynak az érdeke, hogy Dávidot kinyírja, hogy eltegyék lából, hogy megöljék. Hát az előbb azt mondtuk, hogy senki nem volt még ilyen helyzetben, hogy egy király üldözött, vagy valaki üldözött, hogy meg akart volna ölni. Hát Dávid abban a helyzetben volt, hogy nem egy ember akarta megölni, hanem kettő. Vagyis két államhatalom gépezete működött azért, hogy valahol elfogják Dávidot, és megöljék. Hát azért ez nem semmi, ugye? És amikor ebben a helyzetben van, 1 Sámuel 21:12-ben azt olvassuk a Bibliában, hogy Ákisnak ezt mondták az udvari emberei, Ákis volt a filiszteusoknak az uralkodója, hiszen ez Dávid, az ország királya, róla énekelték a körtáncban, megült Sault 1000 embert, Dávid meg 10000 embert. Amikor Dávidnak tudomására jutott ez a beszéd, félni kezdett nagyon Ákistól, Gát királyától. Hát jogosan félt tőle, nem? Óriási félelem lehetett, amikor bármilyen percben arra számíthatok, hogy megölnek. És félkegyelműnek tetette magát előttük, eszelősként viselkedett közöttük, firkált az ajtószárnyakra, nyálát pedig a szakállára csurgatta. Értitek, hogy mit csinál Dávid? Félkegyelműnek tetette magát, mint aki nem normális, előttük eszelősként viselkedett, köztük firkált az ajtószárnyakra, nyálát pedig a szakállára csurgatta. Elkezdte grafitizni a filiszteus épületeket, és közben meg úgy viselkedett, mint aki nem normális. Miért kellett ezt csinálnia? Hogy valahogy védje az életét. Azért, mert élethalál között volt. És ebben a helyzetben, amikor az életét kell menteni, és muszáj megalázni magát olyan mélyre, amilyen mélyre csak el le tud süllyedni, pedig ő azért nem semmi, tehát ő egy fölkent király, az Isten kiválasztott embere, két államhatalom próbálja őt megölni, és ő meg bolondnak teteti magát. És amikor Ákis ezt látja, akkor azt mondja, hogy ja, hát hagyjátok, ez nem normális, ez nem tud már semmi kárt okozni nekünk. És így tudja megmenteni az életét. És amikor ezt az egészet átéli és megtapasztalja, akkor megírja a 34. Zsoltárt. És most újra elolvasom a 34. Zsoltárt befejezésül, és bátorítson ez bennünket abban, hogy amikor a legnagyobb bajban vagy, ha két király is meg akar téged ölni, ha az ördög jön veled szembe, és bármivel is fenyeget, akkor is az Isten meg tud tartani téged, és olvasd el a 34. Zsoltárt, nyerj el ebből mennyei erőt, és mondd azt, hogy nem félek, és megyek tovább, mert az Isten gondoskodik rólam. Tehát még egyszer a 34. Zsoltár. Dávidé abból az időből, amikor eszelősnek tetette magát Abiméleknél, aki azután elkergette, ő pedig elment. Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám. Már csak ez a mondat, nem? Meg akarnak ölni, és mit mond? Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám. Az Úrral dicsekszik a lelkem, hallják ezt az alázatosak és örülnek. Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét. Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindabból, amitől rettegtem. Hát volt mitől rettegni, tehát. Örömre derülnek, kik rátekintenek, nem pirul az arcuk. Kiáltott a nyomorult, de az Úr meghallgatta. És minden bajából kiszabadította. Ki ez a nyomorult? Hát ő saját magáról írja ezt, hogy én egy nyomorult senki vagyok. És kiáltottam az Istenhez, és az Isten, Isten segített rajtam. Az Úr angyala őrt áll az Isten félők mellett, és megmenti őket. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, boldog ember az, aki hozzá menekül. Féljétek az urati szentjei, mert nem szűkölködnek az Isten félők. Az oroszlánok is sínylődnek és éheznek, de akik az Úrhoz folyamodnak, nem nélkülözik a jót. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, megtanítalak benneteket az Úr félelmére. Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni? Vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat, és ajkad ne beszéljen csalátságot. Hagyj fel a rosszal, és cselekedj jót, törekedj békességre, és kövesd azt. Az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallgatja a kiáltásukat. Az Úr a gonosztevők ellen fordul, emléküket is kiirtja a földről. Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból. Közel van az Úr a megtört szívőekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. Megőrzi minden csontját, egy sem törik el közülük. Halálos veszedelem éri utol a bűnöst, és megbűnhődnek, akik gyűlölik az igazat. Drága Úr Jézus, köszönjük neked, hogy mi, akik itt vagyunk most, az új szövetségben élhetünk, tudjuk azt, hogy benned tényleg kiárad a menny minden áldása. És köszönjük, Urunk, hogyha ezren is jönnek velünk szembe, te meg tudsz védeni bennünket, és meg tudsz segíteni bennünket. Bármilyen erős is ennek a világnak az ereje, a hatalma, vagy a vonzása, vagy a kísértések, köszönjük, hogy te vagy az, aki meg tudsz tartani bennünket. És ahogy Dávid benned bízott a legnehezebb pillanatokban, élet-halál kérdésében, Urunk, imádkozunk azért, hogy segíts bennünket, hogy a következő napokban, főleg ha nekünk sokkal enyhébb támadások, vagy nehézségek, vagy küzdelmek vannak, még inkább tudjunk benned bízni. Urunk, szeretnénk megvallani, hogy mi is állandóan a te nevedet akarjuk fölemelni, téged akarunk dicsőíteni, szeretnénk az életünk középpontjába tenni téged. Nem akarjuk, hogy bármi és bárki ezt a helyet elfoglalja. Ahogy Dávid ezt meg tudta élni kritikus, nehéz időszakokban, kérjük, hogy szent lelkeddel töltsd be bennünket. Imádkozunk azért, hogy ilyen túlcsorduló módon legyen bennünk az, amit te adsz, a te lelked, a te bölcsességed, a te erőd, a te kegyelmed, mindaz, ami mennyei, hogy így tudjunk szembeszállni mindazzal, ami gonosz, vagy ami nem jó. Úrunk, imádkozunk azért, hogy áldj meg bennünket, építsen, bátorítson és vezessen bennünket ez a 34. Zsoltár. Dávidnak a bizonyságtétel adjon erőt nekünk, és Úrunk, add, hogy mi is ezt tudjuk megélni, és nekünk is legyen ilyen bizonyságtételünk, és tudjuk átadni másoknak, hogy te jó és hűséges Isten vagy, aki méltó arra, hogy áldjuk a te nevedet. Kérjük, hogy segíts ebben bennünket. Amen.
Isten, köszönjük szépen a bátorításodat, a rugalmasságodat. Egyébként úgy volt, hogy volt egy maxi verzió is ebből az igehirdetésből, egy ilyen közepes, de még arra is fölkészültünk, ha sokan vagyunk és sokan megosztani való, akkor akár az igehirdetést azt mi magunk prezentáljuk. Szóval köszönjük.